Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Egyre jobban fejlődik a mesterséges intelligencia, és egyre több területen lehet használni ezt a technológiát. Továbbá az is tény, hogy az AI gyorsabban, jobban és precízebben képes válaszokat adni, mint egy ember. Azonban van számos etikai kérdés is a mesterséges intelligenciával szemben, ezeket pedig tisztázni kell, vagy legalábbis kellene. Ameddig ez nem történik meg, addig nem szabad a tech cégek profitját mindenek fölé helyezni. De hogyan lehet megoldást találni a különböző etikai kérdésekre? Hogyan tud ebben segíteni a törvényhozás? És milyen jövőképet vetít előre az, ha nem sikerül tisztázni az etikai kérdéseket? Témánk, hogyan lehet etikus a fogyasztói társadalomban a mesterséges intelligencia? Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Szabó Ödön, parlamenti képviselő, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok Önnek és a kedves hallgatóknak. Köszönöm szépen a meghívást.
Egy korábbi műsorban fogalmazott úgy képviselő úr, hogy Önnek az a félelme, hogy a fejlesztők, a tech óriások a profitot látják a mesterséges intelligenciában, de van egy olyan etikai kérdés sor, amire nem látjuk a válaszokat. Indítsuk innen a beszélgetésünket. Milyen etikai kérdésekre nem látjuk jelenleg a válaszokat? Mi az, amit Ön a mesterséges intelligencia és az etika kapcsolatába megemlítene?
Több kérdés is van, amit én, ha úgy tetszik, akkor boncolgatnék ezen a területen. Most nem azzal a területtel, amivel foglalkozom, a közéleti területtel, hanem mondjuk beszéljünk az oktatás kérdéséről és az egészségügy kérdéséről is. Akár de tovább mehetünk a kutatás kérdéskörére is, vagy akár a piac szabályozó kérdésére is. Hogy miként lehet használni például mesterséges intelligenciát arra, hogy megtévesztő reklámok jöjjenek létre. Hisz ma már nagyon nehéz eldönteni, hogy egy kép az valós, vagy hamis. Nyilván lehet arra használni a mesterséges intelligenciát, hogy olyan adatokat keressen, ami például az én cégem által legyártott termékeinek olyan jellegű előnyeit mutassa be, ami egyébként részigazságokat tartalmaz, és elhallgat egy sor problematikus dolgot, és nyilván ezt fel tudja nagyítani, tanácsokat tud adni, hogy tudom manipulálni a közösséget, hogy tudok olyan jellegű igazságtalan előnyhöz jutni, ami nagyon komoly etikai és akár szabályozási kérdéseket is felvethet. De egyébként az egészségügynél nagyon komoly a terület, hisz például ott az Egyesült Államokban már el is indultak perek egy nemzetközi területen is már futó példában, ahol a mesterséges intelligencia sajnos egy fiatalt azzal, hogy nem volt egyfajta kontroll fölötte, emberi kontroll felette, olyan irányba tolta el, hogy az illető fiatal öngyilkos lesz, mert ráerősített a félelmeire, belehajszolt egy ilyen döntésbe. És a kérdés az, hogy ki a felelős ilyenkor. Tehát ki az, aki, ha úgy tetszik, ezért a döntésért, hogy egy olyan irányba tolt el egy fiatalt, hogy a saját életének véget vessen, ki a felelős? Mert ha ezt egy ember tette volna, akkor ő felbújtóként felelősségre vonható. Én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben nagyon fontos eldönteni, hogy hol húzódik a határ, és hol van a határ, aközött, hogy nagyon sokan például az ilyen beszélgetéseket egyre többen használják, hogy úgy mondjam, személyes pszichológus a mesterséges intelligenciát, és a kérdés az, hogy ha félre kezel idézőjelben ez a technológiai történet, akkor ki lesz a felelős? Mi van, hogyha olyan jellegű étkezési tanácsokat, hisz nagyon sokan étkezési tanácsokat kérnek a mesterséges intelligenciától, és nyilván nincs megfelelő bázis mögötte, nincs megfelelő személyes tudás mögötte, hogyha ott az egészségünk károsodik. Ki a felelős ebben a kérdésben? De ugyanez igaz abban az esetben is, hogyha a diákokat abba az irányba visszük el, hogy folyamatosan a mesterséges intelligenciát használják, és ezért a szülő meg van nyugodva, jó jegyeket hoz haza, és puff, bejön a érettségi, vagy a képességvizsga előtt állunk itt, illetve ezen vizsgákat szervezik épp Romániában egyiket, másikat, és a szülő akkor fog szembesülni azzal, hogy őt félrevezették. Az ő gyereke tulajdonképpen nem is rendelkezik azzal a tudással, amit egyébként a jegyei alapján ő predesztinált, hogy az a tudás ott van a gyerekének a fejében. És ilyenkor nyilvánvalóan egyfajta állomás elé érkezik az ember, itt már nincs korrekciós lehetőség. Vagy hogyha valaki használja az általam egy másik etikai kérdés, kutatás. Ugye én történész vagyok, és ott a források nagyon fontosak, a pontos forrás megjelölés. Hogyha a mesterséges intelligencia hozzáfér kutatásokhoz, akkor az én személyes hozzáadott értékem az, hogy én egy életen keresztül mondjuk egy kutatást elvégeztem, és az nyilván a valós világban szabályozva van, hogyha az én kutatás eredményeimet mások felhasználják, akár ez lehet egy feltalált eszköz, azért járnak bizonyos pénzügyi juttatások. Hogyha a mesterséges intelligencia ezekhez az adatbázisokon keresztül hozzáfér ingyenesen, és azt egy valaki más felhasználja, akkor ezt a jövedelmet nekem kitéríti meg. Tehát, hogy nagyon sok olyan területről, most legalább 3-at vagy 4-et mondtam, vannak etikai kérdések, amelyeket egyenlőre nem szabályozunk, nem szabályoztak, és nem is látom egyenlőre azokat az irányokat, hogy ezek a kérdések nagyon szabályozva legyenek. Nem beszélve arról, hogy a személyes adataimhoz való hozzáférés. Én korlátozhatom-e, hogyha az én személyes adataim benne vannak egy adatbázisban, mondjuk egy állami adatbázisban, és azokat különböző elemzésekre felhasználják az én tudtom nélkül, akár egy személyes profilt készítsenek. Ugye ez a választási részvételeknél vagy kampányoknál a manipulációs lehetőségeket nagyon könnyedén el tudja vinni egy irányba, és személyre szabottan kaphatok olyan jellegű tartalmakat, amely úgy tűnik, hogy kecsegtető, de egyébként a manipuláció irányába tereli a gondolkodásomat. Tehát kecsegtető formában ad el olyan fajta politikai opciót, amelyik egyébként nem hasznos sem nekem, sem a társadalomra. Tehát, hogy nagyon sok olyan jellegű probléma merült fel, és ezt nem csak én mondom, hanem egyre többen, sőt azok, akik maguk kitalálták a mesterséges intelligenciát, akik a zászlóvivői voltak egy ideig, ők most azt mondják, hogy ezt a folyamatot lassítani kellene, mert lehet, hogy el fogunk érkezni egy olyan pontba, ahol már nem fogjuk tudni befolyásolni, ahol, ha úgy tetszik, nem lehet a szellemet a palatba visszazárni, és ők azt mondják, hogy jelen pillanatban túl gyorsan halad a mesterséges intelligencia térnyerése, túl nyitott a társadalom ezekre, túl sok adatbázishoz fér hozzá, és maradjunk annyiban, hogyha például a Nagyvárdi könyvtárból tanulna úgy unblock rendszerezetlenül a mesterséges intelligencia, ott egy csomó olyan regény van, ahol a különböző csalások, zsarolások, ugye, hát a regényekben nem csak jó figurák vannak, hanem rossz figurák is vannak, és ő abból az adatbázisból tanul, amit rendelkezésére bocsájtunk. Ha kontrollálatlanul adunk neki egy könyvtárat, amiből ő tanuljon meg válaszokat, akkor ő ezeket a válaszokat meg fogja találni, mert azt látja, hogy hatékony például egy ilyen eszköz is belefér. Nem beszélve arról, hogy etikai kérdések azok is, hogy háborúban vagy ilyen jellegű környezetben hogy használjuk. Használhatunk-e egyáltalán emberi élet kioltására, vagy etikus-e emberi élet kioltására bármi ilyen jellegű eszközt használni. Tehát miközben ebből is egy nagyon komoly vita volt az Egyesült Államokban, ön is nyilván figyelte is a technológia iránt egyértelműen maga a műsor is erről szólott, ugye egy olyan vita volt, hogy az egyik mesterséges intelligenciát fejlesztő cég nem volt hajlandó adni az amerikai hírszerzőszolgálat, illetve a katonasságnak az ő eszközét, mert hogy viszont olyan precizitással lehetett volna azt használni, akár civil áldozatok, vagy más áldozatok ellen, amit a cég nem akar fölvállalni, és akkor nyilván volt egy nyomásgyakorlás, nyilvános nyomásgyakorlás rájuk, hogy ezt mégis tegyék meg. Tehát itt vagyunk az elején, és sokkal gyorsabban halad ennek a technológiának a fejlődése, mint ahogy erről egyáltalán a normális párbeszéd, gondolkodás, szabályozás haladna. Amúgy egyébként csak Európa vagy az Európai Unióban létezik egyfajta szabályozás vagy szabályozási kísérlet. A többi országok ezekhez teljesen másképp állnak. Lát, szektoriálisan próbálják ezt kezelni, vagy nyilván Kínában teljesen az államapparátus szolgálatába próbálják állítani, ami nyilván használja a teljes megfigyelése, tehát a totális megfigyelése, kvázi az 1984, az Orwell-féle 1284 féle forgatókönyv egy ilyen eszközzel pillanatok alatt valóságá válhat.
Nagyon sok szempontot említett itt képviselő úr, de mi a helyzet magával a politikával, a politika és az etikátlan mesterséges intelligencia felhasználásával? Mennyire tartanak ettől a politikusok, hogy például kiforgatják a szavaikat, olyan mondatokat adnak a politikusok szájába, amelyeket soha nem mondtak ki, ugye ez a deepfake videó, vagy éppen mennyire élnek a különböző politikusok az etikátlan mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel, például trollfarmok, hogyha másról nem is beszélünk. Vagy akár ugye deepfake videók gyártásával a politikai ellenfél lejáratása érdekében.
Ezek azok a dolgok, amiket a valóságban tapasztalunk. Nyilván olyan jellegű videók készülhetnek, amelyeket nagyon nehéz utólag, hisz az első hír a hír, mindig azt tanítják, ugye? Tehát aki egy adott pillanatban egy hírt, még akkor is, ha álhír, az szétfuttatja, akkor annak a záfolata általában negyed annyira, tized annyira fog eljutni, és nem is biztos, hogy ugyanabba a közegbe, és nyilvánvalóan a hatást már elérte, mert ezek a deepfake videók, azok nagyrészt egy érzelmet kívánnak kelteni, és az az érzelem abban a pillanatban, hogy szétfutott az interneten, már meg is kreálódott. Ebből a szempontból nagyon fontos volna az ilyen jellegű szabályozás, mert nagyon könnyű helyzeteket előteremteni, akár olyan beszédeket elkészíteni, amik nem hangzottak el, olyan találkozásokat elkészíteni, amik nem történtek meg, olyan jellegű mondatokat átalakítani, amik, hogy úgy mondjam, közel vannak a valósághoz, de azzal a módosítással, ami ott épp elhangzik, teljesen más kontextust kreál, és én azt gondolom, hogy ez sajnos, mivel nincs egy szabályozás, hogy az ilyen jellegű anyagokat kötelező megjelölni a mesterséges intelligencia által készített anyagként, és nincs egy olyan szabályozás, hogy aki ezzel nem él, azt például kitiltják a közösségi felületekről, médiákról, tehát hogy nincs egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus, személyre szabott büntetés kategória, ami tulajdonképpen a későbbi kockázatot is megvonja, hisz ez nagyon keményen és nehezen mérlegelhető egyesek szerint, hogy hol van a vélemény szabadság és hol van a félretájékoztatás vagy deepfake. Én azt gondolom, hogy ezekre még nem vagyunk felkészülve, és nagyon komoly károkat lehet okozni, azokról nem is beszélve, hogy miként lehet manipulálni az úgymond trollfarmokkal, ilyen botfarmokkal, ahol különböző mesterséges intelligenciák által kreált személyek, vagy személynek tűnő emberkék folyamatosan a komment áradatokkal egy teljesen új hangulatot tudnak teremteni bármilyen hozzászóláshoz, bármilyen jó ötlethez, bármilyen poszthoz, és nyilvánvalóan ezáltal a társadalmi befolyásolásokkal erőteljesebb. Mert láttuk egyébként különböző választásokon, már az elmúlt időszakokban az Amerikai Egyesült Államokból, annak idején a Cambridge Analytica volt az, amelyik ugye elsőként robbant egy óriási, tehát az elmúlt időszakokban ezt láttuk bevetve egyébként az ilyen jellegű álhírterjesztéseket, összeesküvés elméletek megtolását, stb. Láttuk annak idején a Brexit kapcsán, Európa Unió több országában, és nyilván a saját életünkben itt Romániában is a 2024-es államelnök választáson, ahol Călin Georgescu-t a döntőbe futtató troll hadsereg az irdatlan mennyiségű elérést produkált a választási kampány utolsó 10 napjában, a világ legnézettebb személyé tudott tenni egy ilyen figurát. Na most nyilván én azt gondolom, hogy ezek olyan veszélyes területek, amik magát a szabad választásnak az esélyét rombolják folyamatosan, és egyáltalán a közéletbe, politikába, emberi döntésekbe vetett bizalmat is veszélyeztetik egy olyan korszakban, ahol maradjunk annyiban, nincs csúcsra járatva ez a bizalom. Tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy ez a bizalom, ez 90%-os, és lefele, ha fut, akkor mi lesz, 80 lesz, vagy 70, hanem az a bizalom folyamatosan lejjebb csúszott, különböző a közéletnek köszönhetően, de más külső hatásoknak köszönhetően is, és annak köszönhetően is, hogy egyébként ezek a technológiai eszközök felerősítették ezeket a bizalmatlansági faktorokat, és nyilvánvalóan én azt gondolom, eltolták egy olyan irányba a közéletet, amelyben egy bábeli zűrzavar kezd kialakulni, és a bábeli zűrzavarnak, ennek a káosznak általában azok a nyertesei, akik az algoritmusokat írják, és nyilván ők tudnak a legjobban, nem véletlenül a tőzsdén, ezek a cégek szárnyalnak a legjobban, akik ilyen jellegű technológiai cégeket alkalmaztak, részvényesek benne, vagy hoztak létre.
El fogunk jutni a profit kérdéséig is, illetve a vállalatok kérdéséig is, de még azelőtt ott van az úgynevezett villamos dilemma is, amit az önvezetés kapcsán szoktak leginkább emlegetni, amikor a mesterséges intelligenciáról van szó, mert hogy ugye az a kérdés, hogy hogyan fog dönteni a rendszer, amely ugye szintén AI-t használ, például egy elkerülhetetlen baleset esetén, hogy kitüt el egy idős embert vagy egy gyermeket. Tudom, hogy nagyon drasztikusan hangzik a kérdés, viszont a közlekedésben ez is benne lehet, egy önvezető autó egy adott ponton találkozhat egy ilyen kérdéssel is, és hogy gondolom, hogy erre és az ehhez hasonló esetekre is választ kell, vagy legalábbis kellene találni, mind etikai, mind pedig törvényhozási szempontból is.
Nagyon nehéz az ilyen kérdésekben a döntés, az egyértelmű, hogy nincs jó döntés. Tehát az emberi méltóság idősen is emberi méltóság, és gyerekként is emberi méltóság, az emberi élet az ekkor is és akkor is fontos, de nyilván a mindennapi életben az ember ösztönösen dönt. Tehát, hogy az ember, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül, az illető személy, élő ember ösztönösen dönt valamit. És az egy ösztöndöntés, az általában nem egy tudatos döntés, az valaminek a befolyása, a pillanat befolyása alatt történik. Itt pedig veszélyes az, hogy ezt tudatosan be kell programozni. És azt gondolom, hogy ezek azok a dilemmák, amikről beszéltem többek között, hogy ezt ki fogja felvállalni, és milyen etikai döntés alapján dönt egyik vagy másik irányba. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amik valóban problémát jelentenek, az energia kérdése pedig az valóban igaz, mert most azt látjuk, hogy egyre zöldebb világot szeretnénk, miközben még egyelőre nem találtuk meg azokat az eszközöket, amely egy ilyen megnövekvő energia felhasználást a jelenlegi rendszerben elbírna, és nem továbbra is a foszilis energiákat használná fel. Nézze meg, hogy az elmúlt években például Japánban az ottani erőmű kapcsán, a fukushimai erőmű kapcsán felmerült baleset után az ottani atomenergiai beruházások leálltak. Most az elmúlt időszakban pontosan azért is, mert megnövekedett az energiahasználat, egy ilyen baleset után is Japán felülvizsgálta az előző döntését, ami egy természetvédelmi, környezetvédelmi döntés volt, most újból felülvizsgálták ezt a döntést, és úgy néz ki, hogy ebbe az irányba mozdul el Japán. De egyébként az energia felhasználása az elkövetkezendő időszakban, hogyha ugyanilyen ütemben fejlődik a mesterséges intelligencia, nagyon sokan azt mondják, hogy az elkövetkezendő időszakban energiakorlátozásokhoz is vezethet. Hogy ez valóban így lesz-e vagy sem, ezt még nem tudjuk, de a prognózisok ezt mutatják, hisz csak egy példát mondjak, hogyha annak idején az elektromos áram elterjedése, amikor ezt kitalálták a 19. században, az Egyesült Államokra vannak ilyen jellegű adataink. Tehát 47 év alatt terjedt szét az Egyesült Államokban, szinte a lakosságnak a 80%-ához. Tehát 47 év kellett hozzá. Most a mesterséges intelligencia elterjedése ugyanúgy az Egyesült Államokban 2 év kellett rá, a 80%-hoz. Ami azt jelenti, hogy egy óriási robbanás van ezen a területen, és nyilvánvalóan hasonló ütemben fejlődik a világban is. Ami azt jelenti, hogy az adatfelhasználás önmagában és a gyors válaszok, hisz a mesterséges intelligencia arra is ösztönzi az embert, hogy türelmetlen, azonnal akarja a választ, azonnal akar bizonyos dolgokat tőlem, még több adatbázisra szeretné rászabadítani az embert, stb. Ami óriási adatmennyiség feldolgozását jelenti, az adatfeldolgozás pedig óriási energiát jelent. Na most ezek azok a dolgok, amiket jelen pillanatban csak becsülni tudunk, hogy tudja követni a mesterséges intelligencia fejlődése, energia felhasználása, az a beruházási kényszer tudja követni ezt a fejlődést. Tehát egyenlőre azt látjuk, hogy ennek vannak korlátai. Nyilván ez egy lehetőség is, üzleti lehetőség is, hisz azok, akik ilyen jellegű irányba fektetnek bele, azok biztos, hogy jól fognak nyerni. Tehát az energetikai cégek az elkövetkezendő időszakban egy biztos fogyasztóra találnak, hisz ma mindenkinek a legnagyobb kérdése, hogy az, amit termel, arról van-e fogyasztó. Nagyon egyszerűen, hogyha paradicsomot termelek a kertemben, lesz-e ki, azt megvegye. Hogyha egy tudást termel, felelek, akkor arra a tudásra van-e szüksége valakinek. Itt nyilván a mesterséges intelligencia egy dolgot biztos fog jelenteni, hogy áram kell hozzá. Áram nélkül nem fog működni. Hát aki áramot termel, az nyilván az elkövetkezendő időszakban azt az áramot el is fogja tudni adni, mert hogy a piac az egyenlőre a fogyasztói piac az egyre nő. Tehát sarkítok, az energetikai cégeknek biztos érdekük a mesterséges intelligencia fejlődés.
És azok a vállalatok is el fogják tudni adni a termékeiket, akik például különböző számítógép memóriákat, videókártyákat abszolút, fejlesztenek, mert abszolút. Hát hallottuk az év elején, hogy ezeknek az ára lényegében kilőtt, és akkor érkezzünk meg a vállalatokhoz, mert az tény, hogy a tech-óriások a profitra hajtanak, és azt hiszem, hogy ezért még követ sem lehet rájuk dobni, hiszen ők egy profitorientált vállalat, tehát ők azért hozták létre a különböző mesterséges intelligenciákat, hogy bevételre, minél nagyobb bevételre tegyenek szert. De hogyan lehet akkor őket rábeszélni, vagy rákényszeríteni arra, hogy tartsák szem előtt az etikát és az etikus megoldásokat, mind olyan téren, hogy milyen adathalmazból táplálkozik, fejlődik a mesterséges intelligencia, mind pedig olyan téren, hogy milyen válaszokat ad a mesterséges intelligencia az emberi felhasználóknak.
Nézze, azt gondolom, hogy itt egy nagyon őszinte beszélgetés kell legyen. A 19. század végén, 20. század elején ez egy nagyon komoly etikai kérdéssort vetett fel az akkori gazdasági fejlődés. Nem véletlen, hogy akkoriban a munkások kizsákmányolására válaszként megjelent egy, hogy úgy mondjam, a munkásosztályban egy ideológiai válasz, egy szabályozási válasz, és nyilvánvalóan egy társadalmi működési válasz is, ami átalakult ebből a szempontból. Ekkor jelentek meg a szakszervezetek, ekkor jelentek meg az első kollektív munkaszerződések, ekkor jelentek meg tulajdonképpen a munkások jogaira vonatkozó szabályozások, ami a betegszabadságtól elkezdve a nyugdíjazási dolgok és sok minden más, mert hogy volt egyfajta társadalmi probléma, volt egyfajta veszély, hogy csak a profit fog számítani a legvégén, és nyilván abban az időszakban ez elfutott a végletekig, maradjunk annyiban egy ideológiai területen, de egyébként a mai társadalmi szolidaritás egy jó része, a szociális háló egy jó része, ennek a szabályozásnak köszönhető. Nem véletlen, hogy többek között annak idején maga az egyház is válaszokat keresett, és a Rerum Novarum kapcsán ugye Leó pápa, az akkori Leó pápa, elnézést, nem a most, egy nagyon komplex választ adott. És ebből a szempontból én annak örülök, hogy ennek az útkeresés, ez most is történik, akár hogyha ténylegesen most, ha már Leó pápát említettem, ugye a 13. Leó pápa volt, most 14. Leó pápa is kiadott egy technológiaira vonatkozó enciklikát, és én azt gondolom, hogy mindenki keresi azt, hogy hogy lehet itt az etikai szabályozást, a termelékenységet, a hatékonyságot összekapcsolni, és a profitot is. Tehát nyilván minden cég arra törekszik, hogy profitja legyen. De hogyha nem figyelünk oda, akkor egy olyan mesterséget, intelligenciát hozunk létre, amely okosabb nálunk, de nincs egy erősebb erkölcsi, jogi vagy technikai korláta, mint mi magunk. Tehát, hogy az lenne a cél, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amelyik, mondom, okosabb nálunk, de erősebb erkölcsi, jogi és technikai korlátozók között van, mint maga az ember. Mert az ember is, hogy úgy mondjam, belecsúszik a kísértésbe. Ezért ez a mesterséges intelligencia az embernél is etikusabb kell legyen egy sor kérdésben. És nyilván erre van egyfajta felelőssége azoknak, akik létrehozzák, és ez nyilván a profitra is vonatkozik az én véleményem szerint, mert a profit az létező kell legyen, de az a profit egy erkölcsös profit kell legyen, és nyilván a mesterséges intelligencia egy ilyen jellegű irányt is kellene szabjon valamilyen formában ennek a területnek. Tehát a csalást, a különböző manipulációkat, a különböző propagandákat, különböző megfigyeléseket mindenképp le kellene tudni zárni, hogy ne használhassa, illetve ne illetéktelenül, ne olyan eszközökhöz férjen hozzá, amelyekre, hogy úgy mondjam, nincs jogosultsága. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek lehetnek azok a nagyon fontos dolgok, hogy például ne segítsen egy bűncselekményben a mesterséges mesterséges intelligencia, még ha az profitot is termel a cégnek. Ne segítsen olyan veszélyes utasításokkal, amelyekkel bárkinek az élete problémát jelenthet. Stb. Tehát, hogy ne gyártson szándékos hazugságokat, hogyha még az ember kéri is azért, hogy valamilyen profitot érjen el egyik cég vagy másik cég. Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy itt van bőven szabályozni, mert a profit, én azt gondolom, egy jogos érdeke minden egyes cégnek, de igenis a szabályozás, maga a törvénykezés is azt próbálja követni, hogy a törvényes korlátok között történjen meg egyfajta profit. Ugye az adócsalókat azért mégis, ha elfogják, akkor megbüntetik. Azok, akik bűncselekmény alapján kerülnek illetéktelen profithoz, azokat megbüntetik általában. És nyilvánvalóan ezek mind erkölcsi kérdésből fakadó szabályozások voltak, és hasonló erkölcsi kérdéseket kell nekünk szerintem a mesterséges intelligencia szabályozásánál előre hozni, és a végén szabályozásokban rögzíteni, hogy olyan korlátokat szabjunk, amely önmagában ezt a csak profit irányába futó technológiai világot visszaállítja abba az irányba, hogy az az ember mégis fontosabb, mint a profit.
Mit tudna üzenni azoknak a vállalatoknak, vállalkozóknak, akik nem fejlesztik, hanem használják a mesterséges intelligenciát, mert hogy ezáltal költségeket takaríthatnak meg, nem kell fizetéseket adni, nagyon pragmatikusan fogalmazva, és gondolok itt most például az informatikai vállalatokra, ugye láttuk azt az elmúlt bő egy évben, hogy nincs szükség már annyi informatikusra, mert a mesterséges intelligencia tud programozni, de ez csak egy példa, a mesterséges intelligencia ugyanúgy nem megy szabadságra, nem betegszik le, nem vesz ki szünetet, hosszan lehetne sorolni, tehát ilyen téren hatékonyabb, mint az ember. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy a mesterséges intelligencia sem tökéletes, képes halucinálni, tehát nem hibátlan az a munka, amit ő idézőjelesen letesz az asztalra. Mit üzenne azoknak a vállalatoknak, akik használják a technológia ezen vívmányát?
Én azt gondolom, hogy önmagában ezt a történetet megállítani egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy ezen a fázison már túl vagyunk, hogy ezt az eszközt le lehessen kapcsolni egyik pillanatra a másikra. Mert a használatában valóban nagyon sokszor helyzeti előnyöket lehet szerezni, aki megtanul pontosan kérdezni, aki megtanulja pontosan használni, időt spórol meg bizonyos szempontból. Én azt gondolom, hogy nyilván ez a történet ebből a szempontból megállíthatatlan, és nyilván használni kell. Tehát ez önmagában nem hiszem, hogy abba az irányba vissza tud úgy menni abba a helyzetbe, hogy ne használja egy vállalkozó, hisz segíti a munkáját. Én azt gondolom, hogy inkább a legnagyobb kérdés, például a munkaerőpiacban és maga a mesterséges intelligencia kapcsán is az az, hogy az emberi faktort vissza kell vinni, úgy, ahogy ön is nagyon jól mondta. A döntésekbe be kell vonni az embereket. Az auditálásba azért nagyon fontos, hogy ott legyen, hisz nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi alapján ajánl egy döntést a mesterséges intelligencia. Tehát például ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mondtam egy orvosi dolgot, vagy az orvos kérdéskör, pszichológiai esetet, stb. Egy tragikus esetet. Az nem lehet, hogy felügyelet nélkül hagyjunk egy ilyen jellegű kezelést. Tehát ott vissza kell kapcsolni mindenövé egy-egy tanácshoz az embert is, én azt gondolom. Tehát a döntés az mégis a legvégén egy orvos kezében kell, hogy legyen. Vagy a döntés a legvégén mégis, hogyha valaki használja például bűnüldözés felderítésére, vagy bűnök felderítésére, a végén, hogyha személyes adatok felhasználása kerül sor, akkor ott kell legyen egy ember, aki eldönti, hogy az jogosulatlan, vagy jogos tovább lépni egy adott szinten, vagy egy adott helyzetben. Nem lehet majd a végén kikapcsolni a bírót, hisz hogyha használni fogják is az igazságszolgáltatásban például a mesterséges intelligenciát, a végén ugye a bíró az a törvények és a lelkiismereti és a társadalom jó szempontjából hozza meg a döntését. Egy mesterséges intelligencia legfeljebb a törvényi szabályokra hivatkozva, de az emberi szempontokat kihagyva hozna döntéseket, és az megint én azt gondolom, hogy teljesen rossz irányba vinne a dolgokat. Tehát visszatérve én azt gondolom, hogy nagyon sok területen egyébként használni fogjuk a mesterséges intelligenciát, de én azt gondolom, meg kell tanulni, hogy egyrészt hogy használjuk, és az ember embert pedig végül nem szabad kikapcsolni a döntésből. Ez egy technológiai fejlődés, munkaerő biztos meg fog szűnni ennek köszönhetően. A kérdés az, hogy legalább ugyanolyan gyorsan megtaláljuk-e a területeket, amelyekben mégis hasznosulhat az emberi tudás, vagy az ember maga ennek a mesterséges intelligencia használata keretében. Ha nem, akkor egy olyan munkaerő piaci átalakulás előtt állunk, hogyha erre nem fogunk fókuszálni, amely hosszú távon a társadalmi biztonságot veszélyeztetni fogja, a szociális hálót veszélyeztetni fogja, és nyilvánvalóan ezek után rá fog kényszerülni az ember, hogy másfajta eszközökkel szerezze be azokat a forrásokat, és másfajta szociális juttatási rendszerrel bíztassa az embereket arra, hogy mégis aktív közösségi tagként éljenek. Mert nem vagyunk messze szerintem a robotadóktól egy adott pillanatban, hisz valaki, hogyha az ember nem dolgozik, egy mesterséges intelligencia végzi el a feladatot helyette, akkor nyilván az illető embernek az adója az nem kerül be az államkasszába, ha nem kerül be az államkasszába, akkor azok a szociális juttatások, akár nyugdíjtól elkezdve, akár egészségügyi biztosításig, akár oktatás finanszírozásáig nem lesznek ott a költségvetésben. Tehát, hogy itt azért ennek nagyon sok olyan aspektusa is van, hogy egy megnövekvő munkanélküliségből fakadó társadalmi probléma nem csak önmagában azt fogja jelenteni, hogy az embereknek nincs munkahelyük, hanem azt is jelenteni fogja, hogy az az életszínvonal, amit a jelenlegi munkaerőpiacon lévő emberek hozzájárulásából biztosítani tudtunk, azt nem fogjuk tudni biztosítani. És a kérdés az, hogy ezeket a forrásokat milyen formában hozzuk vissza, ha úgy tetszik, a közjó szolgálata érdekében. Tehát, hogy ezek az elkövetkezendő időszakban én azt gondolom, hogy megint egy olyan jellegű kérdéssor fognak felvetni, amit nyilván meg kell találni a megfelelő válaszokat rá. Ma én azt látom, hogy leállítani, nem használni az egy butaság, megtanulni azt, hogy hogy kell használni, az nyilván nagyon fontos, etikai korlátokat szab nagyon fontos, és megtalálni, hogy azzal a felszabaduló munkaerővel a társadalom középtávon mit fog kezdeni, amit a technológiai fejlődés okoz, az legalább ugyanolyan nagy kihívás, mint az ipari forradalmak idején, és ha nem teszi ezt meg, ott akkor volt egyfajta átmeneti időszak. Az akkori társadalmaknak az átmeneti időszak, amint mondtam, ilyen 30-40-50 év is volt, és akkor is voltak társadalmi feszültségek. Most, ha ezt nagyon gyorsan nem fogjuk megtenni, akkor szinte kezelhetetlenné válik egy társadalmi feszültség nélkül, akár társadalmi robbanás nélkül a jelenlegi állapot.
Milyen eszközöket vagy milyen lehetőségeket lát ön a törvényhozás szintjén akkor, hogy etikus vagy legalábbis etikusabb legyen a mesterséges intelligencia? Ugye az Európai Unióban ott van az úgynevezett AI Act, de ez csak az EU, Amerika nem lép ebbe az irányba, Kínáról pedig ne is beszéljünk. Illetve gondolom én, hogyha egy ország, teszem azt Románia lépne ebbe az irányba, akkor az meg mindig csak egy csepp lenne a tengerbe.
Nagyon nehéz ebben a kérdésben egységes álláspontot kicsikarni a világ összes területéről, mert úgy, ahogy ön mondta, ezt nem lehet leszabályozni, a mesterséges intelligenciát nem lehet tagországonként vagy országonként feltétlenül szabályozni, ebben kellene egy egységes szabályozás, de nézze, például a klíma kérdésében sem voltunk ebben képesek, mi, mint a Földön élő emberek. Tehát, hogy akkor így beszélek erről, mert különböző rendszerekben, de mégis a Földön élő emberek mindegyikének érdeke lenne, hogy az a típusú klímaváltozás, amit mi is megélünk, az ne sodorja az emberiséget veszélybe. És ennek ellenére egyéni ország érdekek, gazdasági érdekek nagyon sokszor fölülírják ezeket az egységes korlátozásokat, szabályozásokat, és nyilvánvalóan nincs ugyanolyan hatása, mert hiába tartaná be mondjuk Románia teljesen 100%-os az összes klímaegyezményt, attól még, hogyha a többiek nem tartják be, a föld melegedni. És ugyanez vonatkozik a mesterséges intelligencia szabályozására is, és itt ráadásul különböző rezsimeknek különböző érdekük van, hogy csak egy ilyen nagyon extrém példát mondjak, egy diktatúrának nem lesz az érdeke, hogy a mesterséges intelligencia ne manipulálja az embereket, hisz ő neki a rendszer fenntartása szempontjából a manipuláció, mint eszköz az egyik legfontosabb eleme, amivel kontroll alatt tudja tartani a saját társadalmát. Egy olyan olyan ország, amely háborús készületekben van, vagy akár háborúban van, ott elmondani, hogy beszélgessünk az etikai kérdésekről, háborús eszközök a fegyverek kapcsán, nyilván egy olyan történet, amit ő nem fog figyelembe venni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt sajnos olyan divergens álláspontok vannak, ahol nagyon nehéz lesz egy ilyen jellegű szabályozást elérni. Mégis elsősorban a cégekkel kellene és a fejlesztők között kellene itt egyfajta közös, egységes etikai kódex irányába valahogy eltolni, és nyilván ennek a problematikáit már, aki szereti a sci-fit, azt tudja, az Asimov féle törvények már annak idején leírták, hogy nyilván nem mesterséges intelligenciára, de a robotika három törvényét nyilván ön is ismeri, amit akkoriban Asimov megfogalmazott, ő előre látva, hogy lesznek ilyen etikai kérdések egy technológiai fejlődés kapcsán. Én azt gondolom, hogy talán egy ilyen irányba kellene valahogy befutni, vagy elvinni a dolgokat, hogy azok a cégek, akik fejlesztik, ők maguk egyfajta egységes etikai kódex mellett trenírozzák és hozzák létre ezt a mesterséges intelligenciát. Az államoknak ebben a kérdésben nagyon-nagyon-nagyon széles érdekei lesznek a szabályozásban. Mondom, az egyik irányba tolná el a dolgokat, hogy a profit és a piac minden szabad, a másik a személyjogokat venné semmibe ebbe a kérdésben, a harmadik ennél akár tovább vinni a dolgokat, és akár a háborúban való használatba is teljesen más etikai szabályokat szabna meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pontosan ebből a szempontból, ha lenne ilyen, nyilván ez egy vágyálom, akkor a fejlesztőknek kellene egy ilyen jellegű önkontrolljuk legyen, mert ma én ebben szkeptikus vagyok, hogy egy egységes, a föld teljes országaira vonatkozó szabályozást ki lehetne tárgyalni nagyon rövid távon.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látja az etikai kérdések jövőjét a mesterséges intelligencia kapcsán. Lesz valamilyen megoldás, vagy ellenkezőleg mi történik, történhet abban az esetben, hogyha az államok, szövetségesek, a globális társadalom nem hoz törvényeket, és nem szabályozzák a tech-óriásokat, vagy a tech-óriások nem tartják be ezeket a törvényeket?
Én kifejezetten örülök, hogy az Európai Unió ebben a kérdésben előre ment, és akár konfrontációt is vállalt azokkal a tech-óriásokkal, akik ezeket az eszközöket fejlesztik. Mert egy adott kérdésben én hiszem azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a világ nem fogja tudni megkerülni az erkölcsi kérdéseket. Nyilván ma még nem ebbe az irányba tartunk, de egyes társadalom, ha úgy tetszik, lehet, hogy egy zűrzavar irányába tart, de ennek ellenére, aki az etikai kérdéseket fölveti, az szerintem a jó irányba viszi a dolgokat. És egyre többen vannak ezek. Egyre több civil szervezet, egyre több szakmai szervezet, egyre több fejlesztő, egyre többen a technológiai óriások közül, és egyre többen én azt gondolom a döntéshozók közül is érzik, hogy ez a jó irány. Hogy mikor érkezünk meg abban a pillanatban, amikor a szabályozások azt a szintet fogják elérni, ami biztonságban tudja majd az emberiség jövőjét, mert egy olyan szabályozás keretet alakít ki, ami miatt ezek az etikai kérdések megfelelő válaszokat kapnak, azt nem tudnám megjósolni, de önmagában például ezzel a műsorral is ön szerintem és mi ahhoz járultunk hozzá, hogy az emberek gondolkodjanak el ezeken a kérdéseken. Mert nem hiszem, hogy a legtöbb ember, aki használja a mesterséges intelligenciát, az, ha úgy tetszik, az ilyen jellegű kérdéseket is minden esetben felteszi magának, vagy egyáltalán felteszi magának. Örül, hogy van egy eszköz, amely gyorsan segít a munkájában, válaszokat ad, levesz róla a felelősségből, stb. De ezeket az etikai kérdéseket szerintem napirenden kell tartani, mert hogyha napirenden vannak, akkor előbb-utóbb a szabályozási kényszer eljut olyan fázisba, hogy a szabályozások meg is fognak születni.
Legyen akkor ez a zárszó, Szabó Ödön, parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.